5. fejezet. El az utamból! Üvöltötte Makró, és kátott félre lökve a csapos felé vetette magát. Öklét a fiatalember feje felé lendítette, ám a csapos épp elég régóta dolgozott már a fórum melletti kocsmában ahhoz, hogy tudja, mit tegyen ilyen támadás esetén. Elhajolt az ütés elől, majd oldalra lépve kikerülte, és keményen hátba taszította a centúriót. Makró hatalmas recsegés ropogás közepette elsodort egy asztalt és néhány széket, mielőtt a pultnak csattant volna, ami azonban már nem engedett a lendületének. A kemény ütés kiszorította belőle a szuszt. Egy pillanatig csak feküdt, aztán megrázta a fejét, mire a csapos a pult mögé ugorva felkapott egy súlyos furkosbotot. A vendégek egymást lögdösve iszkoltak kifelé a kocsmából, majd az utcára érve megfordultak és nézték a látványosságot. Hívjátok az őrséget! Kiáltotta az egyikük. A kiáltást mások is átvették a kocsma előtt hirtelen összegyűlt tömegben. Az utolsó, amit Kátó akart, hogy magára vonja az utcákat vigyázó helyi kohorsz katonáinak figyelmét. Átvágott az ivon és megragadta Makró vállát. Már hívták az őrséget, el kell tűnnünk innen. Makró a barátjára nézett. Csak miután végeztem ezzel a fickóval. Majd máskor. Kátó körbenézve látta, hogy a csapos a furkos botját felemelve ádász tekintettel néz rájuk. Mivel tartozom az italért? Az italért? Húzta össze a csapos a szemöldökét. Csak tűnjetek el, vidd innen! Rendben. Kátó óvatosan felsegítette Makrót és keményen megszorította a karját. Gyere, mennünk kell! Makró felfogta barátja sürgető hangsúlyát és bólintott. A két centúrió az asztal és a székek szétforgácsolt roncsain átbotorkálva kisietett az utcára. A tömeg ösztönösen visszahúzódott előlük, utat nyitva nekik. Nem messze tőlük, a bámészkodók feje fölött 4 vörös tarajos sisak közeledett a kocsma felé. Erre! Vezette végig Kátó a barátját a fórumot szegélyező bódék során, majd bevetették magukat a vásárlók és nézelődők tömegébe. Mikor úgy érezte, már elég messzire jutottak, berángatta a fórum melletti sikátorok egyikébe, ahol levegő után kapkodva nekidőltek az ősi szentély koszos vakolatú falának. Há, mégis mi a fene volt ez? Csattant fel Kátó. Ez a verekedés a kocsmában. Mi a fenét műveltél?
Ez a kurafi Porcius egyik híve volt.
Tudom, na és?
Porcius győzött.
Ez neked elég ok arra, hogy... a francba. Kátó lehorgasztotta a fejét. A fogadás. Elveszítetted az összes pénzünket.
Há, még hogy én veszítettem el,
vágott vissza Makró dühösen.
A mi pénzünk volt. A mi fogadásunk. Ha nyertünk volna, megkaptad volna a részedet.
De nem nyertünk.
Tudom.
Makró öklével a melkasára csapott.
Ott voltam, amikor az a barom Neposz nekivezette a rohadt szekerét a falnak. Alig 100 lábnyira a győzelemtől. A pretoriánusok majd összehugyozták magukat a röhögéstől.
És?
Nos,
sütötte le Makró a szemét.
Ekkor megütöttem az egyiküket.
Megütötted az egyiküket?
Hát valójában kettőjüket. Talán többet is. Nem emlékszem pontosan. Az egyikük nem kelt fel.
Értem, mondta Kátó összeszorított fogakkal. Tehát nem csak, hogy elveszítetted a pénzünket, de sikerült a nyakunkra hoznod a pretoriánus gárdistákat is. Most pedig áll annak a kis felfordulásnak, amit a kocsmában csináltál, az egész helyi kohorsz minket fog üldözni. Megdörzsölte a homlokát, próbálva lecsillapítani az elméjét gyötrő gondolatok áradatát. Mindennek a tetejében még Narcissus is megtudta, hogy Rómában vagyunk. Pillantott fel Makró. Észrevett engem a cirkuszban.
Te biztos vagy benne?
Persze, hogy biztos vagyok benne. Egyenesen rám nézett. Még integetett is. Aztán utánam küldte néhány emberét. Mégis mit gondoltál, miért jöttem el olyan rohanvást? Makró vállat vont.
Csodálkoztam is. Tehát most mit tegyünk?
Ez itt a nagy kérdés. A baj csak az, hogy nincs rá válasz. Nem menekülhetünk el. Már bizonyára elküldtek néhány embert a kapukhoz, hogy figyeljék, ha felbukkanunk. Rómában pedig pénz nélkül nem lapulhatunk meg. Mindketten hallgattak, aztán Makró felemelte a kezét, de összerezzent, ahogy ujjai hozzáértek az arcán húzódó egyik horzsoláshoz.
Ez fáj.
Nos, pillantott rá Kátó, megérdemled.
Köszönöm az együttérzést, nézett Makro a barátjára. El kell tűnünk az utcáról.
Aznap éjjel Kátó az oldalán fekve a falat bámulta. Mivel elég közel feküdt hozzá, és mert a holdfény beszivárgott a törött spalettán, látta, mint a lehellete csillogva gomolyog a repedezett vakolat felé. Sokkal fáradtabb volt, mint az elmúlt néhány hónapban valaha, mégis újra meg újra átgondolta a nap eseményeit. A jövője miatti bizonytalanság, ami azóta nyomasztotta, hogy visszatért Rómába, most valahogy jelentéktelennek tűnt a jelenlegi helyzet okán elhatalmasodott kétségbeeséshez képest. Mert csak a csoda segíthet rajta. A gyötrő gondolatok miatt úgy érezte, mintha már órák óta feküdne mozdulatlanul, a falat bámulva. Makro szokás szerint szinte azonnal mély álomba merült, mihelyt lefeküdt a matracára. Orkolása azzal fenyegetett, hogy leomlasztja a bérházat. Kátó egy ideig eljátszott a gondolattal, hogy a szobán átkelve az oldalára fordítja Makrot, ám ehhez el kellett volna hagynia a meghitt meleget, amit a tunikája, a katonai köpenye és a takarója együttes segítségével sikerült megteremtenie. Ezért inkább tovább szenvedett a lármától, amihez kezdett hozzászokni, majd végül sikerült elaludnia. Éles recsenésre ébredt. A nap nemrég kelt fel, a szobát betöltő szürke fényben már jól lehetett látni. Kátó felült és az ajtó felé fordult, épp amikor a régi vas retesz kiszakadt a helyéről, a rozzant deszkák pedig a szobán átrepülve a falnak csattantak, leverve a máladozó vakulatot.
– Mi a fene?
– emelte fel a fejét Makro, miközben négy nehéz páncélzatot viselő katona rontott be a szobába, kezükben kivont kardot szorongatva.
– Maradjatok, ahol vagytok!
– kiáltotta az egyik katona, és fenyegető mozdulattal kissé felemelte a pengéjét. Kátó és Makro mozdulatlanná dermedtek, mire a férfi leengedte a kardját, és ismét megszólalt, immár jóval hivatalosabb hangon.
– Ő Makro és Kátó centuriók?
– Kátó bolintott.
– Narcissus látni óhajt titeket! –